élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
I love you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why?
Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody, when you were everything for me, You shot me so damn well, you dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn, you dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes, dum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well, you dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh, why, oh, why, oh, why. Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see, I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see. Our love was just a fantasy for me. You play me like nobody, when you were everything for me, You shot me so damn well, you dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn, you dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes, dum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well, yeah, bum, bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn, yeah, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why? My soul is hollow, I know what you're hiding from me. Maybe tomorrow I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I.
You shot me so damn well,
yeah, bum, bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn, yeah, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well, yeah, bum, bum, bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn, yeah, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh, why, oh, why, oh, why.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás kalálat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care if you
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, szerkesztővel Olasz Gergővel és velem Gerge Istvánnal. A mai vendégem olimpiai bajnok úszócene Attila. Szia Attila, hogy vagy?
Szia, szép napot. Köszönöm szépen, nagyon jó vagyok.
Nagyon belecsaptunk már itt a mikrofonon kívül az úszásba, és lendületbe is vagyunk. Folytatjuk az úszással, de most konkrétan veled már, de nagyon sok téma érdekel veled kapcsolatban, mert hosszú pályát írtál, és te vagy a számára az egyik azon sportvezetőknek, akik azzal, amivel foglalkoznak, nagyon-nagyon magukévá tudták tenni, és rengeteget is tesznek a sporton belül egy bizonyos, nagyon fontos csoportér, ami a szabadidő. Ebbe az irányba fogunk majd a vége felé vélhetőleg elmenni. Az úszás egy olyan sportágat választottál, amire az elején mindig azt mondják, ez alapsportág, mindenkinek meg kell tanulnia úszni. Hát én azt mondom, így kívülállóként, hogy nagyon sikeres és szép időszakában vettél részt a magyar úszásnak, rengeteg érmesünk ott, rengeteg nagy úszónkat termelt ki az az időszak. Hogy emlékszel vissza a kezdetek kezdetére, amikor elkezdtél úszni, hogy nálad is ez volt, mint a én a vízilabdásokról tudom, hogy gerincferdülés, meg testtartásbeli problémák, valaki csak éppen arra lakott, és akkor levitte a szülőt úszni, megtanult úszni, aztán folytatta, aztán jó esetben kapuba maradt, rosszabb esetben játékos lett, vagy fordítva ezt már ki tudja. Hogy jött az életedbe az úszás?
Jó fogalmaztál az elején, hogy mindenkinek meg kell tanulni úszni, és nálam ez valahogy ez a sorsszerűség volt, hogy a szüleimnek kétszer kellett ezt végignézni, hogy majdnem belefulladtam a vízbe, egyszer a Balatonba, egyszer a medencébe. Olyan kisgyerek voltam még, hogy nem is emlékszem a balatoni incidensre. A szegedi úszodában viszont ugye még a régi úszoda, arra abszolút emlékszem, ez szerintem 79 nyara lehetett, amikor valaki, egy idegen ember húzott ki engem lábaimnál fogva. Kíváncsi voltam, hogy mi van a medence alján már akkor is.
De úgy, úsztam, nem tudtál úszni.
Persze, így van, 5,5 éves voltam. Vagy akkor töltöttem az 5-öt nyáron, és így szoktam mondani, hogy 5,5 éves, tehát nem voltam még 6 éves, ugye ősszel, amikor elkezdődött a történet. A másik sorsszerűség, azt gondolom az, hogy a szegedi új uszoda akkor épült meg, ha jól emlékszem, 79-ben, talán 78-ban is, 79-ben adták át, nem tudom.
Az új uszoda nyitott?
Igen, igen, és ugye a kézilabda csarnokkal együtt, és tehát az új szegedi, nekem akkor még új, hát azóta van újabb sportuszoda Szegeden, de ugye nekünk az volt a klasszikus hosszú évtizedekig, és hát egy vadonat új infrastruktúra, ugye, és hát új embereket ismertem, meg új edzőket, hát még emlékszem, hogy Leonini, meg emlékszem arra, hogy a Gyémánt Imre, nekem akkor ugye bácsi volt, még a Gyémánt Imre vezetőedzője volt akkor a búvárúszóknak, ők nagyon sikeresek voltak, nagyon sok érmet szereztek.
Te meg így kezdted az úszópályafutásod búvárúszással?
Nem, nem.
Előbb említettem.
Ja, igen, ja, lehet, igen. Jogos, erre így nem is gondoltam, de én is hiszek így utólag ebben, hogy vannak ilyen összefüggések, meg ezek a számmisztikák abszolút jelen vannak az életemben. És pont az Imre volt, hát nekem már Imre bácsi, akkor már jóval idősebb volt, tulajdonképpen egyetlen mesteredző akkor az uszodában, aki valahogy, tulajdonképpen a Szécsi előtt szabadon felismerte azt a, nem tudom, lehetőséget bennem, hogy én valószínűleg sokkal többet tudnék már, csak egyszer nem akarom. Tehát fogom a kötelet, sírok, fázom, minden bajom van, és akkor mondta, jó, akkor jöjjek ki. Nem tudom, akkor véget ért a szenvedés, valaki felismer, végre meglátta bennem a könyörület pillanatai megérkeztek, és aztán megfogta a kezem, és mondta, hogy én bízom benned, te végig tudod úszni a szenvedés. Hát nem is az, hogy visszahajított, de a kezemnél fogva azért erőteljesen visszavezényelt a vízbe. Nyilván az akkor úgy nézett ki, hogy behajított a vízbe, de a lényeg, hogy én akkor úgy megszeppentem, nem is megijedtem, hiszen valahol azért rájöttem a végén, amikor végigúsztam az 50 métert, ami nagyon hosszúnak tűnt, hogy nyilván tudom én ezt, csak nem hittem magamban. Tehát az volt az első pont, amikor már valaki ezt megunta, hogy látja, hogy tehetséges a gyerek, meg valami mozog benne, de ő maga nem akarja.
Tehát a pszichológus is volt egyben, és pedagógus az edzői szakmatudás mellett.
Most, hogy így mondod, 2025-ben ez így van, akkor mi ezen nem gondolkoztunk, még a Szécsi érában sem, hát ő egy személyben volt az Atya Úristen, és minden is így valahogy mondod, tehát az összes szakmát vegyítve, és hát volt egy nagyon jó nevelőedzőm, Isten nyugosztalja, Banka Péter személyében, aki meg hát az összes létező modern, és nem csak Magyarországon, hanem tudom, hogy még a világ elitjét is, tehát emlékszem, hogy a Szalnyikov, aki annak idején 1500 gyorsan verhetetlen volt, és talán ő úszott 15 percen belül először, akkor ez 80-as évekre beszélünk, tehát hogy az ő technikáját elsajátítani, tehát hogy a 4 úszásnemnek a technikáját, azt minél magasabb szinten űzni, szerintem ez volt az én szegedi kihívásom és feladatom.
Az, amiket elmondtál, hogy fáztál, vagy nem volt kedved, vagy messze volt az 50-esen a tópart, ez nagyon sok gyereknek az életébe előfordul, ezeket leküzdeni nagyon-nagyon nehéz. A szüleid mennyire voltak ebben az edzőknek partnerei, vagy mennyire voltak abban tudatosak, hogy te ússzál, vagy mennyire volt ez egy kiválasztott irány, mert ahogy olvastam rólad, későbbiek során nagyon tudatosan döntöttél abba, hogy elhagyott Szegedet, kimész az egyetemre, mit szeretnél csinálni. Tehát utána ez már nagyot változott, és valószínű valami adott egy erős alapot, vagy egy erős táptalajt ennek még neked ott Szegeden.
Nyilván, de ez a szülői háttér, ez mindig nagyon fontos volt. Édesanyám volt a vezér, tehát nyilván az elejétől kezdve ő akarta azt, hogy elinduljak, és meg kell tanulni a gyereknek úszni, tehát nem tehetjük ki annak, hogy ilyen veszélynek, hogy nem tud úszni, akkor nyilván ez még nem volt annyira divat, mint most az Úszó Nemzet program, hogy egy kis reklámot is csináljunk, mert nyilván ez egy fontos momentum, de már akkor is nyilván érezték a szülők, aki megtehette, nyilván államszocializmus időszakáról beszélünk, tehát én nem hiszem, kérdeztem édesanyámat, hogy volt egyetem pénztár az úszodában, volt belépő, vagy mi csak jártunk úszni, mert nem volt az edző, és tehát nem emlékszem ezekre, hogy talán valami bélyeget kellett beragasztani, valami kis könyvbe, hogy gyűjtöttük, hogy hányszor járunk le az edzésre, és egyesület tagok vagyunk, aztán gyűjtöttük a mindenféle, tudod, ilyen aranyérmes, ezüstérmes, nyilván nálatok is ez ugyanígy volt, tehát valamiféle visszajelzés.
Nálunk kevesebb érmet osztottak mindig is, mert egy évben egyet csak.
és voltak ilyen motivációs faktorok, de már akkor is nyilván, és ezt köszönhetem az edzőmnek, nyilván Budapest felé a kacsingatás ment, mert ő is, mint nevelőedző, folyamatosan a Szécsi iskolától, vagy másoktól, és emlékszem, edzőtáboroztunk más nagyobb megyeszékhelyeken, például Sopronban is, tehát más edző kollégáktól azért szívesen átvette az, ami jó gyakorlat volt, jó tudás, és nagyon sokat vitt minket a saját autójával versenyezni, tehát nagyon sokat vállalt, miattunk. Hát mi voltunk, mint legjobb úszók, a második családja az edzőmnek.
Ahogy talán neked is ők.
Igen, és amit kérdeztél, így van egyébként, így van. Nagyon sok kellemes élmény és nagyon sok közös élmény van a volt edzővel, aki aztán később Budapestről is elkísért, hál' Istennek, tehát kitolódott egy picit az a közös munka, és most már azért sokkal, tehát sokkal több, hál' Istennek sokkal több emlék maradt utána, mint hogyha csak Szegeden ott hagytam volna őt is, és hátra hagytam volna, pedig neki nagyon sokat köszönhetek. És amit kérdeztél a szülőknek, pedig azt köszönhetem meg, hogy ők a legtöbbet tették a partnerségben, egyáltalán nem szóltak bele. Tehát rábíztak a nevelőedzőre, látták, hogy az a edző-versenyző kapcsolat ez nagyon jó, ez jól működik, ez harmonikus, tényleg családként vagyunk kezelve, ott a szűk is, ha bár nem a szűk létszámú egyesületben, akkor azért többen úsztunk, csak sokkal több korosztály volt vegyítve az edzéseken, és nyilván jóval rövidebb, egyszerűbb edzéseket csináltunk, úgyhogy ez tényleg egy ilyen, hát ha nem is szabadidő sportos jellegű, de azért egy ilyen, egy rendszeres sportolás, tehát egy ilyen egészséges rendszeres sportolás klubélet zajlott tulajdonképpen Szegeden.
De azért, tehát abban az időben szerintem más volt. Tehát kevesebb edzés is elég volt, mert mindenki kevesebbet edzett, tehát kevesebb időt szántak talán rá idehaza, ugyanúgy a vízilabdában is, meg hát gyerekkorban azért nem kell napi kettőket edzeni, és azzal éjeszteni egyből talán a gyerekeket. Meg az úszás azért egy elég kemény sport sok szempontból is, viszont az, hogy megtaláltad ott a társaságot, szerintem ez egy elég jó mágnes lehetett, hogy ott tudjál maradni, viszont egyéni sportokban nagyon nehezen váltanak a sportolók edzőt. Neked hogy jött az, hogy mégis azt mondtad, hogy te akkor Pestre jössz? A jó közé, mert itt akkor már azért, azért volt igen, egy erős társaság.
Nem én mondtam, tehát 13 évesen azért gyerekfejjel, én szerettem volna Szegeden maradni. Viszont akikre hallgattam, az édesanyám és a nevelőedzőm, ők ketten, akik markásan eldöntötték, de ők meg is hozták az áldozatot ezért, hiszen nem én hagytam ott Szegedet gyerekként, meg az iskolát, meg azt a közösséget, hiszen az úszóközösség, ahogy mondtad, a második családunk volt, hanem egy újabb úszóközösségbe kerültem be egyből, Szegedről Budapestre költözve, és édesanyám vállalta az áldozatot azzal, hogy fölköltözött velem és munkát vállalt Budapesten, és a nevelőedzőm ugyanezt, tehát nem engedte el a kezemet, ő fölkerült ugyanúgy a Szécsi csapatba, tehát...
De hogy jöttél vele?
Igen, igen, vagy fordítva, hát ez már így, igen, vagy ki, hát ki
jó,
hozott
az
kit.
Akkor
igen,
nem lehetett
így van,
tudni, hogy
így
mi
van,
van benne,
persze,
vagy, hogy mi lesz
fogták
a
kezemet, így van, ezt jól mondod, de tulajdonképpen én
de
miattam...
De jó szeme volt, ez biztos.
Igen, így van, tehát én miattam jött, költözött fel ő is Budapestre, látta nyilván a perspektívát, meg hát a saját szakmai fejlődése szempontjából is én azt gondolom, hogy ez fontos volt, tehát ez valahogy szerencsésen egybeesett nálunk.
Ez azért nagy áldozat vállalás, hogy a szülő is és az edző is ilyen szempontból egy tehetségkedvér vált, elő szokott fordulni, nagyon ritkán hallani azért ilyet. Neked az életedben ez milyen változást okozott, mert azért Szeged nem egy kisváros, egy nagyon-nagyon kellemes, jó város, aki szegedi, vagy aki volt Szegeden, csak jót mond mindig Szegedre, és egy elég patrióta város is ilyen szempontból, hogy aki szegedi, az örökké lesz tére Szegedének vallja magát, de ha valaki felkerül Budapestre, ez itt egy teljesen más élet, és bár ugyanazt kellett csinálnod itt is, vagy ugyanazt csináltad itt is, mint ott, ráadásul ugyanazzal az edzővel, mennyi változott az életedben, emlékszel arra? Volt valamilyen nagyon kardinális dolog, amire azt mondtad, hogy fú, ez teljesen más itt, vagy esetleg ez jobb itt, vagy nekem ez nincs kedvem, vagy abba hagyom az egészet?
Volt, sokszor előfordult, hogy jóval nagyobbak voltak az edzésdózisok, az edzésadagok. Egyébként nem is a nevelőedzőmhöz kerültem, hanem akkor ugye már ifi válogatott keret tagság más edzőnél. Kezdtük el más csoportban, amin egyébként nem volt baj, tehát ilyen szempontból üdítő volt a váltás, de azért mindig ott volt a nevelőedző, aki a felnőtt válogatotthoz került egyből, és ott kapta meg a bizalmat. De hát nyilván mindig a félszeme ott volt, hogy mi van velem, hogy vagyok. Ugye édesanyám is fölköltözött, és akkor ez a legnagyobb kihívás szerintem az volt, hogy én azt éreztem 13-14 éves fejjel, hogy akkor még nem voltak olyan eredmények, ami miatt, ahogy mondtad, hogy tulajdonképpen én hoztam föl a felnőtteket magammal, vagy ők fogták a kezemet kisgyerekként, de egy nagyon nagy felelősség volt, azt éreztem, hogy nincs hátraarc. Tehát én igen, mindig szegedi maradok, de hogy én oda nem mehetek vissza, nem költözhetek vissza, mert ez egy kudarc.
Tehát nem csak... adhatod fel azt, ami most...
Így van, tehát hogy csak előre fele lehet tekinteni, mert az egy visszalépés lenne, hiszen annyi áldozatot hoztak miattam úgy, hogy igen, ez is benne volt, ezt éreztem, hogy tehát az ember saját magában szerintem soha nem érzi annyira a tehetséget, hogy kijelentheti azt, hogy hopp, persze, hát én ezt meg fogom csinálni, és majd meglátjátok. Tehát azért ilyen érzés, ez nagyon ritkán fordul elő. Sokkal többször jött elő az, hogy hát igen, én abba hagyom. Nem Szegedre vissza, de hogy Budapesten akkor valami mást, ha már megvolt ez a változás. Nyilván ez ritkán fordult elő, de én azt gondolom, hogy az időszak, az a 13 és 16-17 éves közötti időszak, nyilván ez volt a legnehezebb mindenféle szempontból. Ugyanakkor nem volt időm azon gondolkozni, hogy egyébként milyen alternatívák vannak, mert olyan sok időmet elvette az edzés, meg a tanulás, hogy ez tulajdonképpen kitöltötte teljesen az életemet.
Mi volt bekerülni egy új csapatba?
Rossz, nehéz volt. Én nem szerettem Budapestet. Nyilván akkor, ahogy visszaemlékszem, akkor még most ezt ki lehet mondani ennyi időtávlatából, még szóval budapesti srácokat se, vagy haverokat, mert nem voltak igazából haverok. Ugye más volt. Mégiscsak Szeged ez egy ehhez képest kisváros. Valahogy más volt, meg biztos a 80-as évek is nyilván más volt, de más volt az egésznek a lendülete, a lelkülete. És ahogy te is fogalmaztál, hogy egy kis családból fölkerültem egy ilyen profi csapatba, ahol jóval többen voltunk, és sokkal több mindenre kellett figyelni, sokkal jobban elment a fókusz vagy a figyelem egyik részről, hogy mennyi csapattárs van, akire oda kell figyelni, és lehet velük versenyezni egyébként napi szinten, ami nagyon jó volt, és húzott előre. Ugyanakkor meg úgy befelé is fordult az ember, hogy saját magára sokkal többet figyelt, mert fókusz, oda kellett figyelni, hogy ne sérüljek. Azt gondolom lelkileg. Tehát, hogy túléljem először az edzést, a budapesti létet, és aztán jól érezzem magam a bőrömben, hogy oké, tudom, hogy miért vagyok itt.
Abszolút értem amúgy ezt, amit mondtál, mert ez a fajta gyerekkori versenyrendszer, vagy ez a bekerülni a nem minden szinten profi, mert ugyanak van egy pontos meghatározása, de a profi léthez nagyon-nagyon közeli állapotba bekerülni, azért az megeszi az embert, hogy így eltűnik a gyerekkorod egy pillanat alatt, néha talán munkának is fogod fel azt, amit csinálsz. Nyilván, hogyha vannak versenyek, és ott van siker, az már megint másabb, de hogy jó versenyzők vannak körülötted, egy sokkal keményebb légkör talán, mint amit megszoktál, azt azért szokni kell, tanulni kell, és azért a ti sportágatokban az én szempontomból, vagy nagyon sok szempontból, vagy mások, vagy a külsősök szempontjában inkább így mondanám, hogy sok játék lehetőség nincs, tehát amikor le tudod vezetni a feszültséget, hogy akkor mit tudom, és nem kell messzen vízilabdába, kapsz egy labdát és megvagy. Kicsit támaszkodsz rá, kicsit beszélgetsz közben, de megy az edzés nálatok, azért ezt nem nagyon lehetett megcsinálni, gondolom, edzés közben, hogy így beszélgetetek egymással, meg így, vagy valamilyen formában oldottátok a feszültséget, jól éreztétek magatokat.
Volt rá azért lehetőség, tehát nyilván szereztem barátokat, haverokat, inkább így mondom, hanem is életre szóló barátságok kötettek. Minimális idő volt erre, de mondom, az egyik oldalról ez egy védekezés is volt, tehát jó, hogy így volt. A másik oldalról meg nem nagyon volt lehetőség arra, hogy uszodán kívül, meg uszodai tevékenységen kívül egyébként olyan nagyon más tevékenységek, ami mondjuk egy egyéb szegedi általános iskolai létbe bőven belefértek, hogy mi minden héten mentünk le, és fociztunk, és meg volt a csapat, és tudtuk, hogy kinek mi a posztja, és nem tudom, és emlékszem, hogy az volt a legnagyobb fájdalmam egyszer, hogy mint egy május 1-i éppen vasárnapra esett verseny, azt előszeretettel elfelejtettem, hogy nekem az uszodába kéne lennem, és akkor már nagyban ment a foci meccs, és akkor jött értem az edző, meg édesapám, hogy hát igen, jó, oké, tehát azt rosszul éltem meg, de ezt leszámítva, hogy mondjam, azért mégiscsak egy ilyen nemesebb, talán ez a jó szó, egy másfajta közeg volt, ami kiemelt a sima osztályközösségből, ahonnan nyilván el kellett búcsúznom 13 évesen, tehát tulajdonképpen az egy más polcra tett föl, hogyha lehet így fogalmazni, vagy egy másfajta jellegű kihívás volt, nem egy szó szerint általános, mint ahogy az általános iskolában, ugye tényleg mindig kiemelték, hogy na a versenyen te nyertél, bemondták a hangosba, ünnepségen volt róla szó, nem tudom, büszke voltál magadra, stb. Ugye nem egy sportos iskolába jártam, tehát nagyon kirívó volt, hogy valaki reggel, délután, este, hétvégén edzése jár meg versenyre, mi a francnak csinálja, van-e egyetlen értelme. És aztán az egész, ahogy megfogalmaztad, nyilván te jól érzed és érted, akkor nyert értelmet már fiatal korban is 14-15 évesen, amikor az ember érzi, hogy Budapestre felkerülve nehéz beilleszkedni, de azért eljött a verseny ideje, és akkor meg tudtam mutatni, hogy én ki vagyok, és hát a verseny az ilyen szempontból ugye időre megy nálunk, tehát faltól falig, tehát ugye elég objektív mutatók vannak, hogy a korosztályban te hol vagy, milyen rangsorban.
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
buksz, de én csak ennyit mondtam erre. Abba még szerintem nem lehet semmi rossz, hogyha valaki vágyik még a szebbre, a jóra. Egy pozitív szóra, egy színes fotóra, legyen egy boldog óra, vagy csak egy perc, egyetlen pillanat, ami a szívedben örökre megmarad. Bevallom ettől a ritmustól felforr a vérem, és az Istentől is csak azt kérem, hogy nem újjon el soha, ne legyen mostoha, örökre velem maradjon, mert a csoda. A zenétől felforr a vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. A zenétől felforr a vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. Hogyha már hirtelen nem tudod, mit is tegyél, akkor gondold át újra, hogy az életedben mi mennyit ér, és a szíved már tudja a lényeg. Öröm az élet, csak ezt kell elérned, és többé nem kell félned senkitől és semmitől. És aki már többé nem jött, lángol majd a vér, megdobban a szív, és rögtön tudom, hogy a zene keze hív. Engem semmi más nem érdekel, amikor a lelkem énekel. A zenétől felforr a vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. A zenétől felforr a vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jó adni, mint kapni.
I am, 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 Gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt.
Kedvencei a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
Cene Attila olimpiabajnok úszó a vendégem. Tehát akkor kezdett értelmet nyerni az, hogy bekerülted egy nyersebb közegbe, versenytársak közé, akikkel már tudtál versenyezni, akiktől már tán úgy érezted, hogy fejlődési lehetőséget is kapsz, de az úszás szeretete az megmaradt mellette, mert azért az nagyon fontos, hogy azt, amit csinálsz, azt azért szeresd továbbra is csinálni, mind a mellett, hogy ahogy említetted, hogy Szegen egy ilyen kiemelt státuszban voltál, minden barátod, család a környezetedben, az utcában tudta, és azt hiszem, ez a gyerek számára nagyon-nagyon fontos önbecsülés. Én emlékszem, mikor először a vidékének az újságban megjelent egyszer a nevem, már olyan boldog voltam, és azt mondtam, hogy nekem megérte sportolni. És ugye onnan elkerülsz a fővárosba, ahol egy vagy a sok közül, és igazából nem érdekel kb. Senkit, hogy ki vagy, illeszkedj be, vedd fel a ritmust, csináld a dolgod, aztán próbálj meg megkapaszkodni, talán nem is azt mondják, vagy éreztetik veled, hogy hú, belőled azért lehet valaki, meg hú, de tehetséges, és nagyon szurkolunk. Ez az érzés nekem is megvan, hogy akkor egy pillanatra se veszítetted el az úszás szeretetét menet közben, mert ugye bekerültél egy valóban kemény csapatba, egy profi környezetbe, iskolát váltottál, várost váltottál, azért nagyon erős karakter kell ahhoz, hogy valaki ezt idézőbe túlélje.
Igen, de ezek a visszajelzések, ezt jól megfogalmaztad, ezt is én is ugyanígy éreztem, hogy a visszajelzések fontosak voltak, az önbecsülés, ami növelte, hogy azért oké, hogy bekerültem egy darálóba, és tulajdonképpen az történt, az a különbség történt, hogy Szegeden annyival jobb voltam a többieknél, hogy valószínűleg nem is lett volna értelme ott maradni abban a közegben.
Ezt most mondod már.
Igen, de hát nyilván amíg nem láttam a különbséget, igen, addig ezt nem tudtam, de azért ezt már 14-15 éves fejjel is felfogtam, hogy húha, elveszítettem azt az előnyt, ami Szegeden megvolt, és most már jobban oda kell figyelni, és most már nem is biztos, nem is vagyok annyira biztos magamban, mint eddig voltam. De azért mégis kijött a versenyeken az a fajta különbség, hogy én mégis magabiztos tudtam maradni, hogy oké, nem véletlen, hogy én jöttem föl vidékről ide Budapestre, a többiek itt élnek, tehát nyilván azért járnak ide edzésre, mert ők is valamilyen szinten tehetségesek, de hát én azért ugyanúgy láttam a különbséget, tehát egy gyerekfejjel, ugye azért 14-15 éves fejjel őszinték vagyunk magunkhoz is, jobban, mint felnőttként, azt gondolom. Tehát ez látszott pontosan azért, hogy kinek hol a helye, hogy így mondjam. Ez egy versenyistáló volt.
Volt példaképed?
Ugye akkor én még a darnyit úgy Isten igazából életközelből, testközelből, vagy edzésen ugye nem láttam, nem tapasztaltam. Ugye az IFIK közé kerültem, és ott mondom, egy idő után ez jól éreztem magam, amikor láttam a helyemet, sőt, nekem az igazi ellenfeleim a szintén velem egykorú, szintén vidékről, úgymond, hát akkor még nem volt ilyen, hogy megvásárolt, mert ugye nem profi versenyzők voltunk, hanem hát invitált versenyzők, akik úgy döntöttek, hogy akkor megpróbálják budapesti helyszínen, meg budapesti edzővel, meg közegben, és akkor is egy páran voltunk, akik vidékről följöttünk, és mi voltunk igazából az erős mag, tehát mi egymás között is, vagy egymásban is tudtuk itt az erőt táplálni, azzal, hogy nem véletlenül hoztuk meg ezt az áldozatot, és nekünk ez a dolgunk, nem a másiknak, hanem nekünk, tehát nekünk ez a felelősségünk az életben, és ha már kaptunk ilyen lehetőséget, azért szerintem sokan érezték így a 80-as évek, 90-es évek elején, hogy hát az életben sok lehetőség nem biztos, hogy szembe jön, ezt meg kell ragadni, és csinálni kell. Azt gondolom, hogy ez így...
Példakép.
Igen. Az közben gondolkodtam, de nem, mert hiába mondok most Egerszegi Krisztit, meg Darnyit, ugye az később jött, tehát ahhoz fizikailag meg kellett tapasztalnom, hogy úristen. Tehát eddig azt gondoltam magamról, hogy tehetséges vagyok, aztán itt van ez a két csoda, aki a közelébe nem lehet érni, és valószínűleg soha nem is fogsz, és már lebeszéled magad arról, hogy tulajdonképpen milyen mércével is méred saját magadat. És akkor volt azért emiatt egy ilyen bizonytalansági, megint egy újabb ilyen hullámvölgy, ilyen 16-17 évesen, és akkor emlékszem, hogy tulajdonképpen már akkor bekerültünk a felnőtt csapatba, és akkor már Szabó Zsóék voltak azok, akik motiváltak. Tehát az edző akkor már úgymond összeengedett minket, és azt mondta a felnőtt versenyzőknek, hogy na akkor akár fizikai ráhatás árán, de minket muszáj motiválni, hogy elhiggyük magunkról, hogy igen, lehetünk ugyanolyanok, mint az előttünk járók, hiába őket már piedesztára emeltük. Tehát a fura, hogy mi testközelből látjuk, nem úgy, mint egy laikus csak a televízióból. Ennek ellenére, vagy éppen ezért, még jobban távolabb vannak tőlünk, mert akkor még az ember úgy nem hiszi el, amíg nem éli át azt a fajta sikert, vagy azt a fajta élményt, hogy ő, ahogy az öreg fogalmazott annól Szécsi, hogy átléped azt a bizonyos küszöböt, a saját árnyékodat tulajdonképpen.
Hogy értékeld azt az időszakot, amikor felkerültél Budapestre, és utána elmentél az egyetemre, az Egyesült Államokba?
Maga az egyetem, hát az is egy kihívás volt. Ugye
Szeged... Hogy jut ez eszedbe? Mert azért az, nem tudom, az úszók nem már akkor ilyen divat volt, hogy egyetemre, mert most nagyon nagy, vagy már ideje nagyon nagy.
Nem, hát azért az igazság, hogy kaptam egy elég elős motivációt, itt azért most megemlíthetném, viccesen szoktam mondani, hogy a Három Tamás, a Darnyi Tamás, a Gyárfás Tamás, meg a Szécsi Tamás lökött engem Amerika felé, de azért ebből az egyik minimum. és az öreg az elején azért nagyon vissza akar tartani, mert hát sajnálta nyilván a közös munkát, hogy látta, hogy akkor vége lesz, akkor ugye teljesen kikerülök ebből a körből, és szerintem egy fél év, és aztán ezt az egész gondolatot úgy megszokta, és utána már elkezdett támogatni, hogy megértette, hogy tulajdonképpen én 22 éves fejjel lettem olimpiai bajnok, és akkor már annyira érett gondolkodású voltam, hogy kell kezdeni valamit az életemmel, hogy ez nem csak az úszásról kell, hogy szóljon. És valami átfordult benne, és utána ezerrel elkezdte támogatni ezt, hogy igen, fiam, neked az életre kell készülni, eddig is mindig ezt mondtam nektek. Akkor... Tehát rájött arra, hogy amire minket tanított, eljött a valóságban, ugye, a válaszút, és ugye el kell engedni a kezem, mert nem úgy, nem vita árán, hanem úgy, hogy neki is támogatnia kell. Tehát ez kevés az, hogy összevesztünk, és akkor én elmentem. Nem, nem. Neki ezt igenis el kellett fogadni, hogy ezt támogatólag kell fölöknie.
Akkor nem az úszás miatt volt az egyetem, hanem a civil életről való áttállása, vagy megtanulása volt az egyetem?
Hát is tulajdonképpen az egyetem azért volt, hogy még az úszás... az addig beletett energiát, azt még lehessen hasznosítani, és nyilván az ösztöndíj volt a cél. Tehát ha csak a civil élet lett volna a cél, akkor nyilván meg lehetett volna az úszókarrier végét is várni, de hát ez kár lett volna. Ugye ezért volt az, hogy én már az utolsó harmadik olimpiám előtt, tehát 2000 előtt, én már azon gondolkoztam, már 98-ban, tehát ha úgy tetszik másfél-két évvel a megnyert olimpia után, hogy nekem váltanom kell, mert nekem nem az a, mert nekem nem az az utam, hogy na, próbáljuk meg még egyszer, hát ha sikerül.
Miért?
Mert én nem az a habitusú ember vagyok. Tehát ezt én fontosan tudtam magamról. Tehát most mondok két mondatot, vagy két példát. A Gyárfás Tamás nyilván azt mondta, hogy akkor lesz majd szerződésem, hogyha Sydneyben két aranyat nyerek. Ez konkrétan így elhagyta a száját, tehát ennyi szakmaiság volt benne. Édesapám meg nyilván, aki fölnevelt, és pontosan végignézte azt a idézőbe szenvedést, meg korai kelést, meg mindent, azt mondta, amikor hazajöttem Atlanta után, hogy na jó, van kisfiam, ez nagyon szép volt, ez megvolt, és akkor szerintem ennyi elég is lesz. Tehát ugye ebbe bele volt, így van, és hát nyilván azért, mint édesapám, nem csak aki felnevelt, hanem akitől azért részben a géneket örököltem, hát ez a óhatatlan, hogy ez a habitus bennem volt, tehát én nem az a típus vagyok, aki nem bírja abba hagyni, és fog a körömmel ragaszkodik, amíg nem tudom, az élet el nem múlik, vagy valami, nem tudom, valami katasztrófa nem történik, hanem elébe kell menni, és hát az a furcsa a Szécsinél is, hogy nekem az volt a furcsa, hogy ez hamarabb nem át a gondolata arra, hogy ő volt az tulajdonképpen végig, aki arra tanított minket, hogy defenzíven gondolkozni. Tehát, hogy folyamatosan védve magunkat, előre kell menekülni. Tehát jóval előrébb kell lenni, mint az ellenfél, jóval hamarabb kell fölismerni dolgokat, jóval hamarabb kell elsajátítani, megtanulni, megtenni érte, beletenni abba a bizonyos kosárba időben, hogy aztán, amikor ki akarunk belőle venni, akkor legyen mit, tehát legyen még mivel.
És ez nem csak az úszásról szól.
Így van, tehát ő mindig mondta is, hogy az életre nevel minket, főleg egy bizonyos idő után, mert hát főleg akkor, azért ezt ne felejtsük el, hogy muszáj azt mondanom, hogy ez nyilván az előző évezred vége felé, még azért tényleg az volt a divat, Darnyi Tamás, akkor ugye most már kimondhatjuk, hogy utána nyilván egyértelmű ő volt a példakép, 26 évesen, szintén 3 olimpiával a háta mögött abba hagyta. Én is 26 évesen hagytam abba. Ma 26 évesen az úszóknál más a helyzet. Valaki, mit tudom, hosszú távra vált, vagy fordítva, tehát hogy ma már ez jobban kitolódik, később kezdik el, később kapják a terhelést, nem annyira fiatal korban, tehát ez egy picit átalakult. Nálunk már azért én 24 éves fejjel majdnem egy késő volt, hogy azon gondolkoztam, hogy én még egyetemre szeretnék járni. Hát ez még kint is nagyon megnézték azt, hogy most miért pont most szeretnék egyetemre jelentkezni, holott már mögöttem volt egy testnevelési egyetem, akkor még főiskola.
Hát nézd, tudok olyan úszolt, aki két olimpiai siker után gondolkozik azon, hogy abba hagyja, tehát hogy folytassa. Hát ez egy nagy küzdelem, nekem sokkal jobb lelki küzdelem vele ezt valahogy megértetni, nem tudom, hogy meg kell-e, hogy értse, de nekem egy abszolút motiváció van arra, hogy vele megértessem azt, hogy ezt azért tovább kéne folytatni, mert az, hogy van valakinek egy Isten adta tehetsége, és abban még örömét is leli, amikor ezt csinálja. Az edzésmunka az más, mert a munkát azt legszívesebben a sportolók, vagy hát a profi sportolók, a nagy része, ha lehet, akkor azt így mellőzné, és mindig csak a nagy színpad lenne, és mindig az előadások meg a versenyek, az nagyon van, hogyha ez így működne, és fejből, csak fejből lehetne csinálni. De neki köszönhetően viszont azt kell mondjam, hogy érte, vagy amit előbb mondtál, hogy 26 éves korban meg abba hagytad, és 24 éves korban meg már azon gondolkoztál, hogy akkor ezt most tényleg be fogod fejezni, ezt a sportágat.
Hozzátéve, amit kezdtél, az visszanyúlnék oda, hogy 8 évesen én reggel, 4-6-kor azért elindultam magamtól edzésre, tehát szerintem a beletett kilométerek azért számítanak, és ez akkor is számított. Azért nézzük meg mondjuk Gütler Karcsi esetét, aki ugye nálam idősebb, tehát előttem járó korosztály, relatíve nagyon későn tanult meg úszni, vagy kezdett el versenyszerűen az úszással foglalkozni, és milyen hosszú pályafutást futott be. De hogyha most szó szerint egy gépként kezeljük az ember, tehát hogy a beletett kilométerek azok nem csak a fizikai fájdalmat, meg vagyok-e még olajozva annyira, vagy nem tudom, az izületek még működnek annyira, hanem a lelki terhet is hozzáveszünk, és azért nálunk bőven lehet erről beszélni, mondjuk egy Szécsi iskolában, hogy azért a lelki teher, a lelki terror, és tudom, hogy manapság van más téma is vele kapcsolatosan, de nálam egyértelműen ez volt a legnehezebb. Tehát fizikai fájdalom az már elenyésző volt, hogy edzésen milyen fizikai fájdalmat érünk át, mert hogy például ő mindig elmagyarázta, és például ott tudtam egyszer így 16 éves fejjel átállni erre, hogy ne féljek a fájdalomtól, mert erről is beszéltünk a beszélgetés előtt, hogy egy fiatal versenyző fél a fizikai fájdalomtól. És pont ő értette meg velem, ugye a rettegett Szécsi Tamás, aki egy 200 gyors, egy sima, mint a serdülő OB, nem tudom, egy fiatal voltam, 2 éve fiatalabb, mint maga a korosztály, és hát fel kellett lépnem, és el kellett indulnom, és döntőbe kellett kerülnem. És hát mondta, hogy mitől félek? Tehát látta rajtam azt a túlizgulást, hogy kérdezte, mitől félek? Hát ez a 200 méter, ez a 2 perc alatti történet, ez nem fog annyira fájni, mint bármelyik edzés, vagy az edzések összessége, amit eddig megcsináltam. Na nyilván nem mindegy, hogy ezt kimondja, milyen szuggesztíve mondja, milyen háttérrel mondja, milyen környezetben mondja, és mondjuk én mit hiszek róla, hiszen nyilván nekem őre fel kell néznem, és el kell higgyem, amit mond. Hozzáteszem, hogy szerintem 96-ig nem hittem el soha, amit az öreg mond, de hát mindig rácáfolt az élet. És igazából akkor hittem el, amikor Rózsa Norbi megnyerte az olimpiáját 96-ban, egy nappal előttem, és ő, az ő szájából hittem el, ugye, mint a barát, akivel együtt végigcsináltuk a csatát, hogy azt is tényleg az öregnek igaza volt mindenben. Tehát amit mondott, azt betartottam, és így sikerült. És hogy ez volt az ő zsenialitása, és hogy ezt kell benne becsülni és tisztelni egyébként a mai napig, hogy egyénre lebontva pontosan tudta, hogy ki meddig terhelhető, és mit kell csinálni a siker érdekében. És vitatkozhatunk, mondom, az én habitusom az végképp olyan volt, hogy mindig is felülbíráltam, és mindig is azt gondoltam, hogy lehet, hogy én egy picit majd jobban tudom, meg picit kevesebb fájdalommal majd megúszom. Ő el is mondta mindig, hogy valószínűleg bizonyos szinten tehetségesebb voltam, mint a Darnyi, bizonyos tehetségfaktorokban, de hát egyáltalán nem bírtam elviselni ennyire a fájdalmat, mint mondjuk a Puci, a Darnyi Tamás, aki az két a módon 9 évig veretlenként több világcsúccsal, Európa csúccsal a zsebében, ugye olimpiai világ, Európa bajnok többszörös, és a mai napig ilyen szempontból, mint versenyző, aki elviseli a fájdalmat, egyértelműen ő a példakép, és ő nekem Michael Jordan, LeBron James nagyságú sportoló, bármennyire is Magyarországon ez furán hangzik, de az úszásban ő a 90-es évek elején közepéig, ő egyértelmű ez a színvonal volt, és ezért mondtam Michael Jordan, mert ugye az a korszak, vagy az időszak, ahhoz lehet leginkább hasonlítani, még akkor is, ha nekünk ez furán hangzik.
Nem hangzik furán, abszolút, és értem is, amit mondasz, sőt azt is a fájdalom tűrés, vagy a fájdalom kezelés, hogy ez is egy szintje a profizmusnak, de ez csak egy meghatározás a profizmus ilyen szempontból, hogy mennyire tudod kezelni a fájdalmat, és mennyire vagy hajlandó ezen túllépni, és amikor rájössz, hogy ezt tudod kezelni, és a fájdalom nem minden esetben tud megállítani, abból van egy olyan továbblépési lehetőség, amivel egy csomó mindenkit magad mögött hagysz, mert ők ezt nem tudják megoldani. Amikor már azon gondolkoztál, hogy abba fogod hagyni az úszást, akkor mi volt a terv? Hogy mi lesz utána, hogy abba hagyod? Mert hogy meguntad, nincs benne több, nincs kedved ezt tovább csinálni, megvan, amiért jöttél, vagy nem tudom, milyen érzések kavarogtak benned pontosan. De akkor mi volt a terv így Amerika után?
Két gondolat volt a fejemben, hogy nyilván kell egy egyetemi végzettség, jó, hogyha van nyelvtudás, ezt leginkább külföldön lehet megszerezni, és külföldön ráadásul a még megszerzett, vagy már ugye birtokolt úszástudás birtokában kaphatok ösztöndíjat, és ezt a lehetőséget egyszerűen kár lenne kihagyni. Ez ugyanolyan lehetőség volt számomra, mint Szegedről fölköltözni Budapestre. Úgyhogy ez abszolút tisztán látszott ez a kép előttem. A másik két gondolatom nyilván az volt, hogy sport, ha már ennyi időt és energiát szántam, akkor szeretnék valamilyen szinten a sportban megmaradni. Hogy most sportvezetőként, sportdiplomataként nem, fogalmam nem volt. Talán még az is megfogalmazódott, hogy már akkor is azért nem csak most vannak úgymond civilek által balhénak fogalmazott dolgok, ugye az úszószövetség meg az úszok körül. Akkor is volt bőven, csak a média nyilván akkor nem kapta föl ennyire. Tehát ahol pénz van és siker van, ott mindig van feszülés, meg feszültség, és hát ez volt egy olyan elnökünk, akivel én azért nem is tartottam olyan jól a kapcsolatot. Tehát emiatt én nem feltétlenül gondolkoztam az úszásban, amikor azt mondom, hogy sporttal akarok foglalkozni a magánéletemben, hanem olimpiai bajnokként mertem arra gondolni, hogy ennél szélesebb halmazt és szélesebb kört gondolok. Tehát nyilván az olimpiai mozgalom valamiféle ilyen gondolatok voltak a fejemben. Aztán az más kérdés, hogy persze pont az úszás és az ösztöndíj miatt, amit azért ugyanúgy komolyan kellett venni, tehát ugyanúgy le kellett járni edzésre, ugyanúgy teljesíteni kellett, nem csak az edzéseken, hanem a suliban is, és bizonyos szintet el kellett érni nyelvtudással együtt, vagy annak hiányában is, főleg az elején. Azért ez komoly kihívás volt, és megterhelő volt, nem volt az annyira egyszerű egyébként, mint ahogy sokan gondolják, tehát ez nem fényezni akarom magamat, vagy azokat, akik ezen túlmentek, de hogy ez is egy válogató szempont, hogy ki az, aki ezt meg tudja ugrani, és végig tudja csinálni azért 4-5 évet, tehát az is egy elköteleződés, és én ezt abszolút egy lehetőségként éltem meg, és szerintem utólag visszatekintve az elmúlt 50 évemre az az 5 év volt az egyik legszebb 5 esztendő, amit ott tölthettem kint az Egyesült Államokban, Arizonában, hozzáteszem, hogy soha nem voltam még olyan egyedül az életemben, mint akkor abban az 5 évben, és meg is tanultam felnőni, vagy felnőttnek lenni, meg a civil életet, hogy hogyan is kellene elképzelni. Odáig azért még nem jutottam el, hogy a felnőtt a munkavilágába beletekintsek, mert azért az egyetem az még mindig egy zárt világ, ahol nagyon vigyáznak rád, és egy nagyon, tehát ez még egy nagyon, nagyon kényeztető állapot, én azt gondolom, utólag visszatekintve, és ezért is volt nagyon boldog évek, és arra rájöttem, hogy én nem akarok kint maradni a munkavilágában az Egyesült Államokban, mert akkor tulajdonképpen beleragadtam volna abba a koncepcióba, hogy mondjuk leszek egy úszóedző, jó esetben egy úszósegédedző mondjuk az egyetem színpadán. És azt én nem láttam magamban ezt a fajta elköteleződést, főleg azért, mert mondjuk, ha már példakép, Szécsi Tamás ilyen szempontból ugyanúgy példaképé vált, hogyha mondjuk edző, akkor mi a mérce? Tehát mihez méred magad? És nyilván nagyon nehéz lett volna sokkal alább adni, azt a fajta elköteleződést meg biztos nem érzem magamban, hogy én egy olyan úszóból sikeredző, az nem az én világom, tehát azt meghagyom másnak. Így van, az nem, tehát azt éreztem, hogy abban nincsen annyi perspektíva. Viszont pont Gyárfás Tamás mondta ki érdekes módon azokat a mondatokat, amiket meg megszívleltem, hogy egy olimpiai bajnok, egy magyar olimpiai bajnok azért mégiscsak Magyarországon tudja leginkább érvényesíteni azt a fajta sikerből fakadó lehetőségeit, amit maga az olimpiai bajnoki cím megszerzése okán magáénak tud, és ebben azt kell, hogy mondjam, hogy igazat adok neki, és én ezt a mai napig élem, és remélem, hogy jól sáfárkodok vele, és nem visszaélek ebben a lehetőséggel. De visszatérve az egyetemre, csak egy mondatra, hogy az jutott eszem, hogy ott viszont azért nem én választottam, hogy mondjuk szociológiát fogok tanulni, amit egyáltalán nem bántam meg, mert sajátomnak éreztem, de azt a tanácsadók kérésére az úszó edzések mellett ugye fért bele annyi óraszám, amivel vagy egy kommunikációs szakember, vagy akár egy média szakember, vagy egy szociológus végzettségű szakember lehettem volna. A média és egyébként főleg a rádiózás, nem azért, mert itt ülünk, az engem sokkal jobban érdekelt, mint a tévé médiázás. Viszont időben az nagyon sok időt vett volna el az úszóedzések mellett, tehát ezt nem lehetett volna fizikailag kivitelezni, úgyhogy csak ezért az a része az háttérbe szorult. Valószínűleg nem is baj, mert az inkább egy vágy volt, mint sem, hogy abban én ki tudtam volna teljesedni. És szociológus közgazdászként nyilván ez papíron jobban hangzik, meg jobban néz ki, mint a valóságban, de én azt gondolom, hogy a mostani helyemben, ahol vagyok, tehát a szabadidősport területén azért ezt a tudást én ezt maximálisan tudom kamatoztatni.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.
A sorsból hangos ajándék, születsz, hogy mesés álmokat építsd, de inkább leépülsz, ott állsz egy sorban feladni, belehalni készülsz. Szeretlek bármit tehetnél, szeretlek másképp mondani, nem lehet, nem is tudom miért, szeretnél többet hallani. Bocsáss meg minden magadnak, hisz egyszer úgyis elévül, semmi rossz nem tart örökké, végül megszépül. Jó az, ha mindent ahogy van, úgy el tudsz fogadni, a baj mindig múló állapot, nem kell folyton keresni, a fejjel vagy a homokban. Nem látszik, hogy milyen szép ez a nap, hogy milyen kék az ég, amilyen hülye vagy én. Szeretlek, de nem is tudom, milyen csoda vagy, amilyen hülye vagyok. Vele szerettem az életbe, meg minden felmét ad. Születsz, hogy tanulja, még lehet, felnősz, azt mondod, hogy te már túl vagy. Majdnem mindenen rád vár, nem sok dolog vár. Bocsáss meg minden magadnak, hisz egyszer úgyis elévül, semmi rossz nem tart örökké, végül megszépül. Jó az, ha mindent ahogy van, úgy el tudsz fogadni, a baj mindig múló állapot, nem kell folyton keresni, a fejjel vagy a homokban. Nem látszik, hogy milyen szép ez a nap, hogy milyen kék az ég, amilyen hülye vagy én. Úgy szeretlek, de nem is tudom, milyen csoda vagy, amilyen hülye vagyok. Vele szerettem az életbe, meg minden felmét ad, már megint hülye vagy én. Meg úgy szeretlek, de nem is tudom, milyen csoda vagy, amilyen hülye vagyok. Van, úgy el tudsz fogadni, a baj mindig múló állapot, nem kell folyton keresni, a fejjel vagy a homokban. Nem látszik, hogy milyen szép ez a nap, hogy milyen kék az ég, amilyen hülye vagy én. Úgy szeretlek, de nem is tudom, milyen csoda vagy, amilyen hülye vagyok. Vele szerettem az életbe, meg már megint hülye vagy én. Meg úgy szeretlek, de nem is tudom, milyen.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Sportolók sláger listája.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez nagyon érdekes, amit mondta. Egyrészt azért, mert hogy nem kellett kérdezzek, és szépen abba az irányba haladtunk, amerre amúgy szerettem is volna, hogy megyünk. És nagyon szépen felvezetted, hogy Budapestet elhagytad, és kinek köszönheted, és mennyire nehéz esetek voltak akár a Tamások, és a Tamások végül mennyi jó tanácsot adtak, vagy mindig abban a... Már most úgy mesélsz róluk, vagy úgy emlékszel vissza rájuk, hogy ők adtak egy irányt mindig abban a pillanatban, amikor talán meg kellett tenniük ezt a
ezt az iránymutatást. Ott csak így gondolsz rá, de szerintem teljesen mindegy, mert ha te jónak látod, akkor az úgy is van jól. Azt is megszerettem annak kérdezni, hogy hogy érezted magad kint, mert aki kint volt az Egyesült Államokban egyetemen, az általában szép emlékekkel jön haza, és egy teljesen más, akár egy ilyen karakterváltozáson is mehet keresztül, mind a mellett, hogy kicsit azt mondtad, hogy hát ez nem úgy kell gondolni, ezt a szociológus közgazdást nem olyan erős. Azt azért hozzá kell tenni, hogy aki ott van egyetemen, és ösztöndíjjal lehet kint, annak azért nem rossz sportolónak kell lennie, tehát annak nagyon-nagyon jó sportolónak kell lennie. Ugye ez a cserekereskedem, ha te úszol, ők megadják az ösztöndíjat, tehát hogy a sport a teljesítmény nélkül nem tudsz ott tanulni, hogyha én ezt jól gondolom. Tehát nem arról volt szó, hogy olimpiai bajnok voltál, és akkor kiment, és akkor kapsz érte ösztöndíjat.
Ez így van, de azért nem feltétlenül kell olimpiai bajnoknak lenni, vagy ezt a színvonalat hozni, azért ezt hozzá kell tenni. Ha úgy tetszik, most ez nem tudom, hogy hangzik, de ennél kevesebb vagy kisebb teljesítmény, tehát ami az érmek számát tekinti.
Azt tudjuk, tehát egy olimpiai bajnok, ha mindig és alatta, tehát mögötte sokan vannak nagyon, akik még szintén jók.
Igen, de akkor inkább így fogalmazok. Az, hogy én Sydneyben kikerültem az olimpiára, az Egyesült Államok, tehát az egyetem csapatából, az egy nagyon nagy büszkeség volt, nem csak nekem, hanem a csapatnak is. Tehát így értem, hogy aki olimpikon, fogalmazunk így egyszerűen, az már egy nagyon nagy szó, és nem feltétlenül kell ahhoz kijutni az olimpiára, hogy te egyébként egyetemi szinten egy nagyon sikeres versenyző tudjál lenni, és a csapatnak sikeres tagja. Tehát jó, nyilván csapata válogatja, most ugye beszéltünk, akkor Kós Hubit is említsük meg, mert azért tudjuk, meg a csapatot, meg az edzőt, az egy nagyon egyedi dolog. Azért ez nem egy általános dolog, hogy a vezető edző miatt egyetemet váltanak a sportolók, ez már nyilván a profizmusba hajlik. Azért az egyetemi szint az egy picit ez másról szól, tehát én az egyetemen is talán úgy választottam ki tudat alatt, vagy így sikerült ennyi idősen, és máshova egyébként már nem vettek volna föl, ez már tulajdonképpen utólag mindegy is, hogy én azért is éreztem jól magam, mert kicsit visszacsöppentem a gyerekkoromba, hogy azért azzal a tudással, amit én itthonról hoztam, annyival jobb voltam a többieknél a csapatban, hogy nyilván felnéztek rám. És ez nem az olimpiai bajnoki címnek volt köszönhető, hanem azért ott azért megéreztem azt, hogy igenis sokkal jobban bírom az edzéseket, sokkal nagyobb terhelést kaptam én itt Budapesten, Magyarországon, sokkal komolyabb felkészülésekben vettem részt, tehát nekem sokkal nagyobb a tudásom. Hát arról nem beszélve, hogy ez egy jó pár évvel idősebb voltam az átlagnál, hiszen ők egyetemet kezdték, 18-20 éves fiatalok, én meg már 24 év fölött, tehát volt egyfajta, hát ha nem is generációs, de egyfajta előnyöm hozzájuk képest, és ezt tudtam is, azt gondolom, hogy abszolút jól tudtam ezzel sáfárkodni olyan értelemben, hogy ezt jól kihasználva, én azért tudtam, mire szerénynek maradni a csapaton belül, és ez így mindig jól jött ki, mert ők meg cserében nagyon sokat segítettek, hiszen azért az angol tudástól kezdve a tanulás nagyon sokat segítettek nekem abban, hogy én a csapatot valamilyen szinten húztam azzal, hogy megnyertem az egyetemi bajnokságot, hogy ott világcsúcsot húztam, és a többi, és a többi. Tehát tudtak az én örömemnek...
Apróságok.
Igen, tudtak az én sikeremnek nagyon örülni. Ezek nem is annyira apróságok, amikor nyilván egy egyetemi versenyről, és egy mondjuk két egyetem közötti versengésről van szó, akkor én jól jöttem nekik, mondjuk ki, de nyilván cserébe azért én is nagyon sok szeretetet, meg nagyon sok segítséget kaptam, úgyhogy ez egy jó kereskedelem volt ilyen szempontból, az én szempontommal is, és nem is tudom, hogy kezdtük ezt a gondolatot.
Én tudom, mit szeretnék tőled kérdezni, az apróságokhoz természetesen idézve volt, mert világcsúcsot úszni, egy egyetemi bajnokságot megnyerni azért az nem egy kis feladat, viszont neked olimpiai bajnokként adatott meg az, hogy elmenj egyetemre. És ugye már itt említetted, hogy ha valaki kijut az olimpiára, akkor ez mekkora dicsőség. Na most akkor a kérdésem az, hogy tudod pontosan, hogy Magyarországon maga az olimpia és az olimpián való szereplés és az eredményesség vagy az eredménytelenség az milyen érzést okoz, terhet, feszültséget, én nem tudom, felemelnek, lenyomnak, teljesen mindet, tehát ez ad egy ilyen érzést, ez az hazai olimpizmus érzése, és tudod, hogy Amerikában mit jelent onnan kijutni, és ott hogy néznek rá, tehát hogy kezelik ott, hogyha valaki kijut olimpiára, sikeres, nem sikeres, hogy kezelik itthon valaki kijött olimpiára, sikeres, nem sikeres. Kettő között mi a különbség, ha van közötte különbség?
Én nem sarkítanám ennyire ki. Én mindig annak a híve voltam, hogy nincs ilyen, hogy magyar szemlélet, meg magyar betegség. Én az Egyesült Államokban is elég sokat éltem ahhoz, és Skandináviában is dolgoztam úszóedzőként, hogy azt mondjam, hogy ez nem magyar betegség egyik sem. Mi emberek vagyunk mindannyian. Ez egy jelenség. Tehát az egyetemen pont azért éreztem jól magam, mert olyan versenyzők voltak ott, akik elsősorban egyetemisták voltak, és jóval szerényebb képességekkel rendelkeznek az úszósportot tekintve. De ez így volt jó, hát ők egyetemre járnak. Nálunk azért érezzük kudarcnak, hogy csak kijutottam az olimpiára című fejezetet, mert el vagyunk kényeztetve, mert minőségileg kevés létszámból olyan eredményeket szoktunk mindig elérni. Abban a pillanatban, hogy ez megfordulna, és lenne olyan olimpiai sorozatunk, ne adja Isten, de ugye volt már, azért előfordult, mondjuk, mint a Peking volt talán visszaemlékezve egy ilyen kudarc, de az meg azért volt kudarc, mert ő egyedül hárválkodott. De hogyha 3-4-5 olimpián keresztül mi úgy szerepelnénk, vagy rosszabbul, mint Pekingben, akkor hirtelen nagyon megbecsülnénk azt az egy bronzérmet, vagy egy ezüstérmet, vagy akár mondjuk hozzunk ide még egy úszót, a hosszú Katinka, emlékszünk rá, mindenki arra emlékszik, hogy 3 arany, 1 ezüst. Erre úgy 2016 Rio, de ő nem az úszósportot, hogy mondjam, dicsőítette ezzel, vagy mentette meg, az egész olimpiai csapatot, ha valaki erre így visszaemlékszik. Tehát, hogy azért ezt ilyen szemüvegen keresztül is kell nézni, hogy nem mindig, vagy emlékszem arra, hogy én, amikor nekem sikerült, és én is alig hittem el, és kijöttem a vízből Atlantába, soha nem felejtem el, hogy a tribünön velem szemben az első sorban csodálattal nézett le rám az akkori vízilabda csapat. És még mondtam is nekik, hogy fiúk, most ti jöttek. Tehát nyilván akkor én már túl voltam rajta, nagy volt a szám, és tudom, hogy akkor ugye a negyedik hely, ami nekem például 2000-es olimpián adatott meg, hogy egyetemistaként én negyedik lettem, és azért titokban én azt úgy éltem meg, hogy hú, bezzek, hogyha nem mentem volna ki az egyetemre, akkor nagyon, hát nem lehet, én akkor utólag persze könnyű, de biztos voltam benne, hogy hát sem eddig nem tartott volna minimum egy bronzérmet összeszedni, és akkor minden, és tényleg, és én mai napig így gondolom, tehát, hogy tudom, hogy mindenkentem keresztül le is sérültem, az egyetem fontosabb volt, kint voltam nyáron, akkor is jártam egyetemre, nem az itthoni felkészülés, tehát annyi minden is pár tizedről volt szó, amit én hát álmomba felkeltve, vagy a tavasz időszakban megúsztam 50-es medencébe ugyanazt az időt, amivel nevetve, vagy ha nem is nevetve, de szóval kisebb erőfeszítés mellett én azt tudtam, hogy az aranyezős az nem volt opció, mert olyan messze voltam tőle, de hogy ott lehettem volna érmes a harmadik olimpiámon is. És ez még látod, bennem él, hogy beszélek róla, tehát ez még versenyző típus vagyok nála, tehát ez nem hagy egyébként nyugodni. Ugyanakkor meg muszáj, hogy elfogadjam, mert annyi minden mást kaptam, és lehettem aranyérmes, és mehettem egyetemre, és ösztöndíjat kaptam, hogy ez nyilván kellett, hogy kárpótoljon ezekért a dolgokért, de csak azt akartam ebből kihozni, hogy az pillanatok alatt meg tudám fordulni az, hogy mihez abszolút képest. Értem, igen. Mihez képest, és ezt akartam mondani, hogy akkor negyedik volt a csapat, és akkor ugye, hát ahogy mondod, egy picit le is sajnáltuk, hogy na még az érem sem sikerült, de utána a következő 3 olimpiai zsinórban meg olyan volt, hogy azt hát ismételje meg az, aki...
Nem lehetett volna.
Igen, igen. És én minden, és soha nem felejtem el, hogy én tudni vélem a titkát ennek, még pedig ezt soha nem felejtem el, hogy készültünk a 96-os olimpia után. Hát jó nehezen vettük rá magunkat, hogy újra edzés, és 3,5 órás edzések, és pólóban, és nem tudom, és alapozó edzések. És volt egy olyan edzés, amire mai napig emlékszem, hogy hát a Komjádi úszoda, és nem húzták ki a kötelet. És talán még a Szécsi is nem volt edzésen, ami egyébként nem mindig volt jellemző, mert ő már jóval idősebbként, sikerek után, őszi időszak, hát azért nem járt tőle mindig edzés. És pont lent volt, és ha nem is ő tartotta az edzést, de azt vettük észre, hogy mit tudom én, 11 óra elmúlt, délelőtti edzésnek vége kellett volna, hogy legyen, és hát nem húzzák ki a kötelet. Miért húzzák ki a kötelet edzés végén az úszók alól? Mert jönnek a vízilabdások, ugye? És mi történt? Mi volt a változás? Hát nem volt kihúzva a 8 pálya 50 méter, Komjádi úszoda. És mégis vége lett az edzésünknek, tehát nem ismételtünk, a Szécsi nem dörgedelmesen, nem kiabált velünk, minden nyugodtan szépen ment, majd megláttuk a vízilabda csapatot, a válogatottat, köpenyben, és még a köpenyt se vették le, úgy kellett beugrani a vízbe, és úszóedzés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott meg lett alapozva rendesen, ott a, szerintem kemény Dénes bekeményített rendesen, és megalapozta ezeket a dolgokat.
Egy dologhoz lehet mindig visszanyúlni, az a munka. Be lehetsz kakkantva a mérkőzés előtt. Lehet, hogy a taktikát nem úgy tanultad meg, vagy elfelejtetted, de ha van erőn léter, és van erőd, az mindig visszanyúlsz. Tehát ott az mindig kéznél van szerencsére. Tehát, hogyha azt magadba beszívod, akkor az ki is fog jönni a mérkőzések alatt. Nekem sincsenek nagyon szép emlékeim, vagy hát most már szép emlékeim vannak, inkább csak azt mondom az összes edzéssel kapcsolatban, de amikor említetted, hogy melegítőbe, pólóba, és azt elfejtetted hozzátenni, talán a hallgatók nem tudják, hogy de ez vízbe.
Nyilván.
Hogy a parton tornázgatunk a kondival melegítővel, hanem abba kellett úszni, és egy melegítő, vagy egy póló, tehát melegítő alsó-felső teljesen másképp viselkedik vizesen, mint szárazon a parton.
Már az első 50 méter megtétele után, így van.
Igen. Úgyhogy azzal lehet szépen küzdeni, ma már ez nem szokás, de roppant jó rá visszaemlékezni. Egyrészt, hogy vége, másrészt, hogy mennyit adott az ahhoz, hogy később ennek köszönhetően, vagy ennek is köszönhetően, vagy segített, vagy nem teljesen minden, hiszem, hogy segített, végül aztán elértük azt, amit szeretünk volna. Hogy értékeled összességében a pályafutásodat, az úszást?
Ugye az előbb említettem ezt, hogy sajnálom a negyedik helyet, mert egyetemre kimentem, és miért nem lehettem bronzérmes az a harmadik olimpiámon. Nyilván ez hülyeség. Tehát ahogy hallom magam, én is értem, hogy ez...
Nagyon egyszerűen látod magad, tehát hogy úgy olyan nagyon szépen tudsz magad, nem vitatkozol magaddal, de nagyon kellemesen, ilyen bölcsen és vidáman kezeled a saját történetedet, és megadod a válaszokat a saját kérdésre. És tök is el is fogadod, amúgy jókat szoktál
jobban vagyunk beszélgetni. Igen, jobban vagyunk magammal, igen. Szóval, hogy nem, hát kell ez azért tisztán kell látni, hogy én mennyire szerencsés vagyok. Nem tudok mást mondani. Tehát ez nem magát, mi én már, vagy mi már, inkább így fogalmazok, tudjuk, hogy ez nem annyira magától értetődő, hogy valaki olimpiai érmes, vagy olimpiai aranyérmes. Tehát én mind a kettőt mondtam, nem magától értetődő, hogy én majdnem bronzérmes lettem, de mégse, és egy világ a különbség, ugye? Megbecsülésben, egyébként akár anyagi megbecsülésben is most már azt látjuk, meg minden másban. Meg mekkora különbség, hogyha mondjuk én a harmadik olimpiámon bronzérmes lehetek, és minden olimpiámon érmes, de mondjuk a középső, a második olimpiámon nem aranyérmes, hanem ezüstérmes, akkor mennyivel máshogy láttam volna például a dolgokat. Ugye? Pedig arról beszélgetünk, hogy az is egy csoda kategória, de, és nem magától értetődő, de annyi minden kellett hozzá. Tehát nekem kellett a Szécsi korszak, a maga mindenféle pozitív és negatív előjelével, kellett a Szécsi korszak ahhoz is, hogy én a végén úgy döntsek, hogy Egyesült Államok, mert nem volt könnyű döntés, az sem. Tehát ezért rezgett a léc, hogy én elindulok-e a nagyvilágba, és ott is segítséget kaptam, és ott is volt szerencsém, hogy nem egyedül kellett elindulnom. Tehát, hogy azért mindig jött egy kis... Én azt is odasorolom, hogy például az uszodát akkor építették meg. Lehet, hogy nem abban az uszodában, nem avval az edzővel kezdek el, nevelőedzővel készülni, nem azt a technikát tanulom meg, nem azt az úszásnemet, vagy például, hogy te mondtad, hogy biztos az is segített, hogy a kemény Dénes akkor elkezdett így úszóedzéseket tartani a válogatottnak, de hogy ha például a nevelőedzőm nem azt gondolja, hogy minden nagy úszó úgy kezdte, hogy Matt Biondi, aki 50 méteren annyiszor döntött világcsúcsot, mint az összes többi versenytársa együttvéve, de 1500 gyorsan kezdte a fiatal korában a felkészülést. És ez bennem él mai napig, hogy ahogy te mondtad, hogy munkából lehet fölépítkezni. És az egyetemen végigéltem. Én azt is tudom, hogy miért lettem negyedik, és miért maradtam le a dobogóról. Utólag kicsit ilyen nagyképűnek tűnhet, de hát reálisan látva dolgokat. Mert kimentem az egyetemre, és olyan rövid távú edzéseket csináltunk, hogy az elején én még a magyarországi megalapozott jó alapokon nyugvó erőnlétemből, meg hozzáállásomból, meg alapálló képességemből azért fél év alatt olyan sokat veszítettem, hogy mire jött az olimpia, már ebben nem tudtam merítkezni. Tehát én elveszítettem azokat a képességeket, amit itthon megszereztem. Azért ez hozzá tartozik, és ezt be kell vallani. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek helyén kell kezelni azt, hogy melyik életciklusban, most itt akár a Miklán Kristófra is gondolom, mert tudom, hogy rácéloztál beszélgetés közben, hogy én például őt felmentem egy picit olyan szempontból, vagy jobban megértem, vagy jobban megengedő vagyok, inkább így fogalmazok, hogy lehet, hogy neki ez a ciklus, ez így megvolt. Tehát teljesen mindegy, hogyha ő, és nem akarok belemenni annyira, de hogyha ő mindent megtesz a sikerért, fogalmazzunk így, akkor sem biztos, hogy többet tud kihozni magából, mert lehet, hogy van az a fajta, hülyén hangzik, mint egy gép, vagy egy akkumulátor életciklus, hogy neki ez az útja. És nem több, akármit csinálsz. Mi persze csak aggódhatunk, vagy hát nyilván nem lennék a te helyedben, de hogy nyilván azt látod, hogy egy borzasztó nagy tehetség, egy olyan tehetség, mint Michael Phelps, és akkor majd meg ugye, és mondhatnánk a többi nagy sportolót, nem csak úszót az életben, és akkor kihasználatlan marad, gondolod te? Holott azt kell látni laikus szemmel, és bocsánat, hogy most erről csak egy gondolat még, hogy ugyanúgy, mint Darnyi Tamás, vagy Egerszegi Krisztina, ő a harmadik olyan magyar úszó, aki visszajött egy olimpiáról egy másik olimpiára 4 évvel később, és ugyanúgy aranyérmet szerzett. Mondjuk kivételesen ő pont nem abban a versenyszámban, hanem ugye felváltotta a versenyszámokat. De egyébként nekem az is azt bizonyítja, hogy 200-ból a 100 sikerült, hogy ő azért épül lefelé.
Ez szakma.
Oké, ne menjünk bele, csak azt látom, hogy, és ennek a lelkülete is nyilván hozzá párosul.
Igazat kell, hogy adjak neked, Attila, megmondom őszintén, mert, és ez valószínű így is van, tehát helyes az a fajta irány, amiben gondolkozol, hogy van egy üzemórád, ha megfutod, akkor lehet, hogy nincs több. És lehet, hogy ez volt a Kristófnak az üzemóra mennyisége, vagy neked, vagy akárkinek, ugye a Gütler Karcsit említetted, aki meg később kezdte, tehát, hogy van egy egységed, amit, hogyha bedobálsz a gépbe, és nincs több a zsákba, akkor már nem tudod honnan bedobni, és végeztél, és ott jobb talán elfogadni. Nekem nehezebb az ő, a Kristófnak a végét elfogadni, hogyha ez a vége, mert én még látnám benne azt, amit esetleg mások is szeretnének egy picit magukénak tudni, és ő benne van, de neki meg más az életcél, és ő mégiscsak valahol ember, nem pedig olimpiai bajnok. Tehát, hogy érted, hogy nem az olimpiai bajnokot kell benne látni, hanem az embert, mert az emberből lesz az olimpiai bajnok, vagy hát az ember tud olimpiai bajnok lenni. Az olimpiai bajnokká válás az meg nem azt jelenti, hogy te megváltozott teljes mértékben, ugyanaz az ember lesz, csak elértél egy csúcsot, egy kvázi egy önmegvalósítást abban, amiben szerettél volna. Ha te ezt akarod-e még egyszer, képes vagy erre, ez egy teljesen másik kérdés.
És valahogy én itt megint csak megengedőbb vagyok, hogy a Vladár Sanyival szemben, aki nyilván elődöm és tisztelem és szeretem őt, és mint elnök urat is, és abszolút elfogadom az ő bölcsességét, hogy amikor azt mondja, hogy a Kristófnak van úgymond kötelezettsége, és aztán majdnem, hogy ezért a kifejezésére neki elnézést kell kérni a plénum előtt, ez rossz, hogy így van. Mert én értem, hogy ő mire gondol. Hát ő abban nőtt föl, tehát a Széchi szférában, abban nőtt föl, hogy mi szó szerint belénk verték. Hát most akkor ebbe is bele lehet kötni, hogyha én így fogalmazok, de hát jól értse mindenki átvitt értelemben, hogy tényleg belénk nevelte. Ha ilyen tehetség van a kezedben, akkor igenis neked az élettel szemben, nem másokkal, nem tudom, saját magaddal szemben, talán ez a legjobb, saját magaddal szemben van elvárás és kötelezettség. Ilyen szempontból értem a Sándort, és ilyen szempontból igazat adok neki. Értem, hogy ez kifelé máshogy hangzik, csak én tudom, hogy ő hogy gondolta ezt, és én ez az iskola vagyok, vagy ez a korosztály, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy én ezzel abszolút egyetértek, avval együtt, hogy pont a saját habitusom is azt igazolja, hogy egyébként sajnos kívánhatsz te bárkit, egy másik személy, bármit egy másik személynek, az nem rajtad fog múlni, tehát őt viszont, azt a szabadságot viszont meg kell hagyni, hogy ő eldöntse, hogy mit szeretne a saját életével kezdeni, de azt meg lehet érteni, hogy akár te ebben a szerepedben, és akár az úszószövetség elnöke, legyen ez egyébként bárki, azt várja, és nyilván a maximumot próbálja szakmai szinten is, meg elismertség szinten is kihozni, hiszen ezért valljuk be, azért nem minden nap jön szembe ilyen lehetőség, hogy ilyen versenyzőkkel áldja meg Magyarországot a jóisten, mondjuk így, bármennyire is azt gondoljuk, hát majd 4 évvel majd meg kell ismerni új neveket, és az majd automatizmus lesz, azért ez nem olyan egyértelmű, ebben nagyon sok meló van, és ez közhely persze, ezt mindannyian tudjuk, de úgy értem, hogy a háttérbe, most a melót nem is úgy értem, hogy az edzéseken, hanem mennyi olyan háttér faktora van ennek, hogy az összeálljon. Hát a saját életünkben ugye mi is tudjuk, hogy milyen válaszotak, milyen szerencsés döntések múlnak azon, hogy valaki hogy áll hozzá egy versenyző, és fordítva, hát most mehetnénk tovább más versenyzőkre, elő is beszéltünk, ugye mennyi összetevője van annak, és csak egy gondolat is talán tőlem elfogadható, és én ezért is mondhat, hogy én azért mennyire elfogadtam, és mennyire szerettem, hogy a Széchi nélkül én biztos nem lettem volna olimpiai bajnok, és én őt elismerem az ő pályafutását. Igen, mert ő ezeket a nüanszokat fölvállalta egyedül, és összerakta a háttérben. Tehát ő, ahogy viccesen mondtuk, hogy ő volt az orvos, a pszichológus, a minden is, ma már ez elképzelhetetlen, de ő neki meg az volt a felelőssége, hogy minden klapoljon és kiharcoljon mindent a versenyzőjéért, és azért kellett sokat konfrontálódnia egy ilyen embernek, nem csak neki, akkoriban, aki mindent is fölvállalt és az egész életét rátette, mert olyan területen is konfrontálódnia kellett, ami nem az ő saját szakmája, ami nem az ő feladata lett volna. De jobb hiány, ha nem volt más, aki kiálljon, nem volt akkor egy olyan egyesületi vezető, egy olyan szövetségi edző, egy olyan szövetségi elnök, bárki, aki partner lett volna ebben, akkor a vezető edzőnek azt kellett mondani, hogy figyelj, az én nevem is forog kockán, tehát engem úgy ítélnek majd meg, ahogy a versenyzőim amilyen minőségben fognak teljesíteni. Engem a versenyzőim ítélnek meg. Tehát értük, mindent meg kell tennem, és ki kell harcolnom. Majd amikor kiharcolta a versenyzői ért az, ami úgy gondolta, hogy az jár, utána pedig a versenyzőből is még ki kellett időzőben taposnia ugye az eredményt, tehát ez egy nagyon komplex feladat, úgyhogy ez...
Nagyon könnyű szakma, nem, edzőnek sem lenni.
Ez nagyon felelősségteljes.
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Föld a lámpa, sorompó fel, gázpedál lenyom, csak egy út nincs lezárva, ott, ahol fénylik a lábnyomom. Na gyere, kövess, de a lépteid már kiszámítani nem tudom, akkor a szemedbe mondom, hogy éj, ne csak létezz, mint valami tárgy, de ha nem irányít már a szenvedély, ha kihal belőled a vágy, akkor dobd le a cipőt, hogyha szorít, ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hittel láttam másokat, akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat. Élet, mint ha semmi se történt volna. Én már láttam, hogy az esélyeid összegyűlnek egy csokorba. Aztán meg kidobod, mintha mindig minden téged igazolna. Inkább a szemedbe mondom, hogy éj, ne csak létezz, mint valami tárgy, de ha nem irányít már a szenvedély, ha kihal belőled a vágy, akkor dobd le a cipőt, hogyha ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hidd el, láttam másokat. Akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat. Akkor dobd le a cipőt, hogyha szorít, ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hidd el, láttam másokat. Akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat. Csak létez, mint valami tárgy, de ha nem irányít már a szenvedély, ha kihal belőled a vágy, akkor dobd le a cipőt, hogyha szorít, ha ledobod, én sem leszek szolíd. Dobd le, hogy ne légy másolat, olyanból hidd el, láttam másokat. Akkor dobd le, hogy ne légy másolat, a cipő után meg a gátlásokat.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ma megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Fennakadásokat okozhat a hőség a vasúti közlekedésben. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A labdarúgó világbajnokságon a J csoportban a címvédő Argentína a csereként beállt Lionel Messi góljának is köszönhetően 3-1-re győzött Jordánia ellen. A 8-szoros aranylabdás klasszis 6-szor talált be, és 19 góllal vezeti a VB örök rangsorát. Ugyanebben a négyesben az Algéria-Ausztria összecsapás 3-3-mal ért véget. Az L csoportban Anglia 2-0-ra verte Panamát. Harry Kane 11. világbajnoki gólját szerezte meg, amellyel beérte Kocsis Sándort. Szintén az L csoportban Horvátország 2-1-re nyert Gána ellen. A K jelű kvartetben Portugália gól nélküli döntetlent játszott Kolumbiával, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság 3-1-re bizonyult jobbnak Üzbegisztánnál. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. Ma 21 órakor a Dél-Afrika-Kanada mérkőzéssel megkezdődik a kieséses szakasz a labdarúgó VB-n. Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttus a világkupa döntőben. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 8. lett a zágrábi világbajnokságon, miután a helyosztón 2-0-ás vereséget szenvedett az előző két VB-n egyaránt ezüstérmes Dániától. András Csaba két bravúros győzelemmel feljutott a főtáblára az asztali teniszezők idei második Grand Smash tornáján Los Angelesben. A 23 éves magyar játékos a selejtezőben egy portugál és egy tajvani versenyzőn jutott túl. A 64-es főtábla első körében a világranglistán 9. német színekben induló Tang Csiu vár rá.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Fennáll a hőguta veszélye. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Több szakaszon sebességkorlátozásokat vezettek be. Ott jellemzően 20 km/órával lassabban haladhatnak a szerelvények, ami 5-15 perces késéseket okozhat. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették, köztük megállapodtak az uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. Magyar Péter úgy fogalmazott, büszke a kormány első 50 napjának munkájára. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt, a szerdai földrengések után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok. Az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. A károkat 7 milliárd dollárra becsülik.
Közlekedés.
Korábban kigyulladt egy személygépjármű a leállósávban az M7-es Budapest felé vezető oldalán, Szabadbattyán térségében. A tüzet eloltották, két sávon megindult a forgalom, de a 84-es és a 70-es kilométer között még jelentős a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapest élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Amíg te játszottál a téren, én billentyűket gyúrtam a zongorán. Táncoltam a kötélen, és majdnem leestem, s a nézőtéren rajtad nevettem. Még 15 sem voltam, és megőrültem már a dobokért. Átestél egy kanyaron és egy diplomán, illemórán és tánciskolán. És egyszer felgördült a függöny, szemben ült a tisztelt publikum. Eljátszottunk mindent, amit addig tanultunk, kivéve, mit akkor se tudtunk. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismernek a zongorán. És ha néha, néha ezt nem is hallod meg, mégsem vagyunk elcserélt fejek. Ültünk a járdán a benzingőzben, diszkóról megszületett egy dal. Egy-két elfelejtett szóban sosem volt ilyen, és nem jött el az álom arculán. Én csak a kék asszonyt szerettem, és kotta nélkül játszom az életem. A tengelykezű fél ember még mindig látogat, de kértem már, hogy ringasd el magad. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismernek a zongorán. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismernek a zongorán. És ha néha, néha ezt nem is hallom meg, mégsem vagyunk elcserélt fejek. A nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismerne a zongorán. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismerne a zongorán. És hogy néha, néha ezt nem is hallod meg, mégsem vagyunk elcserélt fejek.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Cene Attila, olimpiai bajnok úszó vendégem. Attila, nagyon a saját elmondásait szerint mindig nehéz döntést hozta, viszont visszamenőleg úgy értékelted, hogy mindennek meglett az eredmény, tehát végül is jó döntéseket hozta Szegedről Budapestre, Budapestről az Egyesült Államokból és az Egyesült Államokból haza. A sportolói pályafutásodat akkor én úgy értem, úgy érzem, hogy jól értékelett, tehát hogy az tudatosan úgy lezárva, úgy kerek, ahogy van. Lehetett volna még csiszolni, de elégedett tudsz ezzel is lenni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, de eddig még mindennel így voltál, tehát amit így mondtál, minden elégedett tudtál lenni, ahogy végül is az egész zárult. Hazajöttél, és a sporton belül maradtál, és elindultál a sportirányítás felé. És akkor már a diák, szabadidős diák sport, ugye? Jól emlékszem?
Van, az is. Alapvetően Magyar Szabadidős Sportszövetségnek vagyok én a társadalmi elnöke.
De mikor elkezdted a...
Most már 2013 óta. Most ugye van egy köztestület, ami a diák sportért is, és az egyetemi sportért is felel, és ott is betölthetem azt a szerepet, az elnöki szerepet. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület önmagában is, külön-külön is, de alapvetően az, nyilván úgy szoktunk fogalmazni, hogy ez mindenkit érint előbb-utóbb. Ugye hát a versenysportolók azok fluktuálnak, tehát valaki versenysportoló vagy lesz, vagy nem, de tulajdonképpen szabadidős sportoló státuszú mindig lesz valaki. Tehát vagy volt, vagy lesz tulajdonképpen, tehát potenciálisan 9,5 millió szabadidős sportoló van ebben az országban. Az más kérdés, hogy ebből mennyit tudunk megszólítani. Nekünk illene nyilván legalább a 10%-ot megszólítani elég rendszeresen, tehát én azt mondom, hogy 850-900 000 főt, 20-1 millió embert azért kellene napi szinten arra buzdítani, motiválni, és szakember segítségével ellátni, infrastruktúrával kiszolgálni, ez a minimum, hogy elvárjuk, hogy ő egyébként a saját idejéből, a saját energiájából, a saját pénzéből, a saját családtagjaival vagy egyedül magáért tegyen, ahogy mi szoktuk mondani, a mi szlogenünk az, hogy magadért sportolj, nem azért, mert ez annyira egyéni történet lenne, de ha abba belegondolunk, amit meg én szoktam mindig elmondani, hogy egy versenysportolóként én már tudom a különbséget, borzalmas nehéz szabadidős sportolónk lenni, hiszen a versenysportoló körül, hát most beszélgettünk erről több mint egy órát, ott van körülötte nem csak az infrastruktúra, hanem az egész szervezeti háló. Tehát nem tudom most már egy sportolónak hány edzője van, hány felkészítője van, hány tanácsadója van, a pályahasználat... Stb. Egy
termék lényegében viszik őt, hozzák őt.
Igen, de ebben nem csak a termék a lényeg, hogy most tárgyasítjuk, hanem azt, hogy burokban védelmezve megadunk neki mindent ahhoz, hogy kihozzuk belőle a legjobbat. Tehát annak idején a Széchi műhely is így működött, most nyilván ez egy modernebb formában működik, egyébként jóval több szakemberrel és szereplővel. Egy szabadidős sportoló státuszú ember, aki kikerül a nagyvilágba, vagy még nem volt versenysportoló, vagy soha nem volt, vagy nem is lesz már. Hát ő egyedül van tulajdonképpen. A családtagjaira persze számíthat, és hát ezért szoktuk mondani, hogy a sport az ugye a magyar egyetemes kultúra része, mert tulajdonképpen összehoz embereket, tehát kisebb fajta csoportosulást, tehát közösségeket teremt a sport, ahogy szoktuk mondani. Ilyenkor nem csak versenysportra gondolunk meg az egyesületekre, hanem kifejezetten nem egyesületi formában kis közösségek jönnek létre, akik együtt szeretnek sportolni. Nyilván itt elsősorban csapatsportra gondolunk, mi előszeretettel azért olyan sportágakra, sőt nem is sportágakra, hanem mozgásformákra gondolunk, ahol kis csoportos foglalkozásban egy szakember viszi elől az összes többit maga után, korra nemre való tekintet nélkül is buzdítja őket napról napra, hétről hétre, hogy rendszeresen tessék mozogni, mert az az egészséges életmódnak a része.
Nagyon-nagyon jókat mondtál, és abszolút átérzem ezt a szabadidős sportolási akaratszerű dolgot, mert amikor még aktívan sportoltam, akkor egyszerűen nem értettem, hogy miért nem tudnak az emberek napi egy órát szakítani a sportra, bármire. Nem értettem, nem mondd már, hogy nincs, hát én naponta 5-6 órákat sportolok. Ja, azt kevertem ott azzal össze, nekem az volt a munkám is, hogy sportolok. Az, hogy én mellette sportosan néztem ki, meg nyáron lebarnultunk, meg volt néhány kiló izommal több akkor rajtam, mint most, az egy mellékhatás volt. Annak a mellékhatása én dolgozni jártam, ami akkor a vízilabda volt. Aztán abbahagytam a sportot, és hát mondtam, hogy figyelj, én sportolom, én most már nem. És ott évekig nem sportoltam semmit, és aztán hát valamit vissza kéne állni, hogy fizikálisan azért rendben legyek, meg szeretnék komfortosan élni, vigyázni kéne az egészségemre, meg hát azért ő úgy néz ki, meg már így nézek ki, hú, hát ezzel valamit tenni kell, tehát volt ebben hiúsági kérdés, és elkezdtem sportolgatni. Azt a borzasztó fájdalmat, meg logisztikai igényt, meg hol találom, meg én megpróbáltam magam elő elbújni, és kibújni minden egyes pillanat alól, amikor lehetőség lett volna arra, hogy én sportoljak. És akkor értettem meg azt, hogy aki munkába jár, gyereket nevel, családot tart fent, háztartást vezet, és mellette sportoljon, le a kalappal. Tehát, hogy ő saját erejéből, idejéből, pénzéből elmenjen sportolni, amellett, hogy ő még életet tart, vagy hát egy háztartást tart fent, vezet, és a szabad idejéből vegye ezt el a szórakozását, vagy megtalálja be a szórakozását, egy óriási áldozat. És most már ezt az áldozatot én is vállalom, mert most már nincs más sportolási lehetőség, mert a versenypályán nyilván nem fogom magam égetni semmilyen sportágban, de az, hogy jobban érzem magam a sport, köszönhetően ez biztos, és most már visszataláltam, de abszolút értem azt, hogy a szabadidős sportolók, akik erre adják a főket, óriási áldozatot vállalnak, és le a kalappal előttük, az megköszönhet nektek, hogy tényleg megteremtitek a lehetőséget, és adott esetben a feltételeit is, hogy az emberek akár programokon keresztül, akár egyéb más lehetőségen keresztül jutassanak sportolni.
Hát próbáljuk, azért ez egy nagy küzdelem. Ez legalább akkora kihívás, ha nem nagyobb, mint a versenysportban, amit átéltem. Mindennel együtt, olimpiával, Széchi Tamással, mindennel együtt. Azért itt nem kis létszámot kellene megszólítani és megmozgatni, rávenni arra, hogy rendszeresen sportoljon. Nyilván jó lenne anyagi támogatást is hozzáadni, nem is keveset, hogy a motivációt még jobban egy kicsit meglökjük. És itt nem arra gondolok, hogy magánembereknek a pénztárcájába kell beletenni pénzt, hogy aztán majd azt sportolásra költsék, mert ez nyilván nem fog automatikusan megtörténni. Mi alapvetően egy érdekvédelmi szövetség vagyunk, aki gyűjti különböző mozgásformákban, ezek főleg ilyen egészségfejlesztő rendszeres testmozgás, így is hívja az angol is ezt a fogalmat, hogy legyenek olyan rekreációs szakembereink, akiket mi szívesen alkalmaznánk, és pályázat keretén belül szívesen támogatnánk az ő megélhetésüket, hogy a pályán tudjanak maradni, hogy ők legyenek a mi ügynökeink jó értelemben, hogy ők szólítsák meg a saját közösségüket, és minél több embert tudjanak megszólítani. Ők általában jó szakemberek, nyilván a visszajelzésekből azt látjuk, hogy ugyanúgy működik, mint bárhol. Tehát, hogyha bármilyen terméket, ahogy az előbb beszéltük, te akarsz venni, legyen az gépjármű, vagy bármi más szállás, bármi. Nyilván itt is egy jó fajta rekreációs egészségfejlesztő szakemberrel szeretnél találkozni, és egy nyilván árérték arányban mindig akkora jó, hogyha nem egy az egyben, itt nyilván nem egy személyi edzőt kell elképzelni feltétlenül, az sem rossz, hogyha van akinek arra van pénze és igénye, de nyilván amit egyébként mondjuk egy államilag lehetne támogatni, az egy olyan fajta rendszer, ahol nagyon sok rekreációs szakember tudna egyébként nagyon sok, főleg egyébként kis településhez köthető foglalkozásokon vagy foglalkozásokat megszervezni, annak érdekében mondok néhány példát, hogy mondjuk a Nordic Walkingban, mint mozgásforma, legyen a kardiótanúsvényt minél többen használják, tehát kiszűrjük az egészséges életmód kapcsán, kiszűrjük lehetséges betegségfaktorokat már szabadidő sportolás közben, tehát ez egy igazi prevenció lenne, mondom csak egy példát ragadtam ki, a másik ilyen például az országos gerincvédelmi programunk, ahol ugyanez kóra nemre való tekintet nélkül, hát gondolhatod a kisiskolástól kezdve az ülőfoglalkozásra, hogy mondtad, hogy valaki miért kezd el úszni, mert a gerincferdülés, a helytelen testtartás, stb. De hát egész időskorig a várandós anyukáktól előtte, utána, tehát különböző korosztály és különböző élethelyzetekben, meg a rengeteg ülőfoglalkozás, ami egyre ugye elterjedtebb, és hát tudjuk sajnos azt is, hogy az ülőfoglalkozást nem tudjuk egyébként kompenzálni rendszeres testmozgással, tehát ezt nyilván valamilyen olyan alternatívát kell erre kitalálni. Úgyhogy ennek van egy tudományos és egészségügyi háttere, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy mi inkább népegészségügyel foglalkozunk, mint sporttal, vagy tisztán szabadidő sporttal, mert ez a része az igazán szép része, ez a része az igazán hasznos, és ez az igazi kihívás.
Hol találnak rátok? Honnan tudnak értesülni, hogy milyen programjátok van?
Van egy nagyon rövid elnevezésünk, Ma Sport. Tehát ez egyébként a Magyar Szabadidő Sport Szövetségnek most már a rövidítése, Ma Sport, ennek megfelelően van egy honlap. A Ma Sport az nyilván az, hogy mit sportoltál ma, mit tettél meg ma az egészségedért, ma sportoltál-e, gondoltál-e rá, vagy megszervezted-e. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem a Szabadidő Sport címvonal az ott kezdődik, hogy ha egy 365 napos évadot tekintünk, akkor abból nyilván, ha levesszük a mindenféle kifogást, betegséget, nyaralást, egyebet, akkor is egy 300 napra kell, hogy jusson 100 olyan nap, amikor én nem csak gondoltam, nem csak megszerveztem, hanem valóban tettem is az egészségemért, és elmentem legalább egy órát mozogni. Tehát 100 óra mozgás, ha itt tetszik, egy éven belül, az is szervezetten. És hát a másik veszőparipám pedig az, hogy ezt egyedül elmehetünk, de sajnos én örököltem egy mondást megint csak a Szécsi mestertől, hogy nem elég fiam, hogy hülyeséget csinálsz, de még gyakorolod is. És ez annyira igaz a szabadidő sportolókra, hogy ha már rávesszük magunkat, és még fizetünk is érte, akkor ne butaságot kezdjünk el. Tehát akkor keressük meg azt a jó szakembert, vegyük a fáradtságot, és nem azt mondom, hogy mind a 100 alkalommal a szakembert meg kell fizetni ezért, de jó pár alkalommal érdemes szakember segítségét kérni. Nem szabad lenézni ezt a műfajt, amit úgy hívunk, hogy szabadidősport.
Ez nagyon-nagyon veszélyes is tud lenni, pontosan az egészségügyi állapotának, akár az adott emberkének, aki úgy dönt, hogy most elmegy futni, úszni, kerékpározni, bármilyen sportágat tűzni, és akkor egyszer csak olyan célt tűz ki maga elé, amit egészségügyi szempontokból ő nem tud teljesíteni, tehát képtelen rá, és ez több kárt is tud okozni, mint hasznot.
Így van, hát egyrészt nem, hogy a kedve abba hagyja, de még ez a legkevesebb, legkisebb probléma, hanem hogyha már van olyan egészségügyi probléma, amiről ő nem tud, vagy nem veszi tudomásul, ezért mondtam, hogy most már mi leginkább abba az irányba mentünk el, tehát ez egy trend most már 2025-ben, hogy nem simán megmozgatjuk az embereket, hanem olyan mozgásformákra ösztönözzük, ahol tulajdonképpen egyfajta egészségügyi szűrésen is esik át egyből a mozgás által. Tehát a kardió tanúsvény például arról szól, hogy az a Nordic Walking instruktor, aki elviszi a kis csoportos foglalkozásban az embereket, akkor megállunk, ugyanúgy neked biztos ismerős lesz, egyébként teljesen triviális, a tábla megállít, megállsz, és abban például el kell kezdeni pulzust mérni. Megvan az idő, hogy mennyit lehet pihenni, mennyi időm belül kell megmérni a pulzust, fel kell jegyzetelni, stb. Tehát ez egyébként egy edzésnapló, egy egészségügyi napló ugyanúgy működik, csak ugye van, akinél ezt naponta kéri az orvos minden reggel, reggeltől estig, testsúlyméréssel, vérnyomás, pulzus, stb. Itt pedig van egy ilyen relatíve egyszerű folyamat, ha már rávetted magad és elindultál a tanösvényen. És utána ez az edző, nevezzük annak, vagy rekreációs szakember összegyűjti anonim módon nyilván ezeket az adatokat, és akkor vagy a helyi háziorvos, illetve hát nyilván a háziorvos azt szokta mondani, hogy ha nem az ő betege, akkor sajnos nem feltétlenül tud foglalkozni vele. Tehát itt már nekünk sikerült ezt áthidalni, tehát nyilván olyan szakrendelőbe, ahol van együttműködés, és nagyon sok kórházzal van nekünk egyébként együttműködésünk pont a Nordic Walking rehabilitációs programmal kapcsolatosan, mind mozgásszervi, mind szív- és érrendszeri területen, az ország több területén, és ők megteszik azt a szívességet, és nyilván nekik a munkájuk is, és az együttműködésből fagad, és nyilván ilyen szempontból finanszírozva van, hogy ők kielemezzék ezeket az adatokat, és hát sajnos vagy nem, ez nézőpont kérdése, nagyon sok esetben sikerült már kiszűrni infarktus gyanúval olyan emberkéket, akik részt vettek ilyen foglalkozásokon.
Te mindenkit buzdítok, hogy keressen benneteket és sportoljon. Használják azokat a lehetőségeket, amiket ti tudtok nyújtani. Keressék azokat a lehetőséget, ahol ők örömet tudnak maguknak szerezni, az egészség részben megtörténhető felügyelete mellett. És hát köszönöm Czene Attilának, hogy eljött és egy jót tudtunk beszélgetni. Sok újdonságot megtudtam rólad. Egy talán nem változott, hogy ugyanolyan nyugodt vagy, és ugyanolyan higgadsággal tudsz beszélni az életedről, mint bármilyen más területről. És ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus, hogy ilyen kiegyensúlyozott emberrel tud az a valaki, vagy ilyen kiegyensúlyozott volt versenyzővel az életben a helyét megtalált emberrel tud valaki beszélgetni. Köszönöm szépen neked, hogy eltölthettünk több mint egy órát együtt.
Én is köszönöm, jól éreztem magam.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. kedvencei a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Sportolók Sláger listája. Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúsz.